Jézus, hálás vagyok neked, hogy megszólítottál és eszközöddől választottál, és köszönöm azt, hogy a tanúságtételem által is tudsz másokat megszólítani, magadhoz hívni a veled való személyes kapcsolatra. Köszönöm a papság szentségének nagy ajándékát, amit nekem adtál és rajtam keresztül sokaknak, és köszönöm azt, hogy ebben a hivatásban fölszentelve a te papságoddal megajándékozva, szent lelkeddel irányítva, küldesz másokhoz. Áld meg ezt a tanúságtételt, és szólj át a szavaimon azokhoz, akikhez menni kívánsz. Amen.
Gáver Henriknek hívnak, a Perszentlőrinci főplébániának vagyok a plébánosa. Nagyon szeretem ezt az egyházközséget, nagyon élő közösség, sok lehetőség van az emberekkel való együttlétre, de még szebb az, hogy hitükben élő családok és idősek vannak itt együtt, akik tudatosan és egyre elkötelezettebben keresik Jézusnak a szándékát. Az életutam onnan kezdődött, hogy vallásos szüleimnek a lelki élete volt nagy hatással rám. Ők vezettek Jézushoz először, aztán nagyon értékes életet élő lelkipásztorok csillantották föl bennem ezt a vágyat, amit tulajdonképpen már Jézus ébrezgetett a szívemben, hogy a papságban milyen csodálatosan megmutatkozik az ő jelenléte. Majd a piarista gimnáziumban tanultam 4 éven át Budapesten, ahol a szerzetes atyáknak a dolgos, munkás és ugyanakkor imádságos élete, tanítói munkája formálta az egyéniségemet. Az érettségi után időszakban a döntés megszületett a szívemben, hogy az Úr Jézus a papságra hív. Akkoriban még kötelező volt a katonai szolgálat. Ahogy leszereltem, bevonultam a központi szemináriumba, ott végeztem 1 évet a teológián, és akkor Rómába küldtek teológiát tanulni a pápai Germanicum et Hungaricum szemináriumába. Ott végeztem el a teológia alaptanulmányait, majd a licenciátust. 94. június 25-én szenteltek engem pappá, Budapesten a Szent István Bazilikában. Utána 1 évre vissza kellett menjek már papként, hogy befejezem a szakdolgozatommal és a szakvizsgámmal a teológiai tanulmányokat. 95 nyarán tértem haza Magyarországra, Budapestre, és éppen a mostani jelenlegi plébániám lett az első dispozíciós helyem. Itt lettem káplán, és itt töltöttem szép 5 évet. Az első lelkipásztori tapasztalatokat ebben a közösségben szereztem. Megismertem a családokat, azért a fiatalokat, plébániához tartozó 2 katolikus intézményünk, a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, meg a Léliomkert Katolikus Óvoda által az ifjúsággal is, és az ifjúsági munkával is alaposan megismerkedhettem. És 5 éves lelkipásztori működésem után szólított az Úr egy újabb lelkipásztori kéréssel, mint prefektus. 3 évig voltam a központi szemináriumnak a tanulmányi és fegyelmi előjárója, és amikor ez a 3 éves szemináriumi feladat az Úr szemében betelt, akkor kerestek meg az érsekségről, hogy a jelenlegi plébániámon, ahol mint káplán voltam egykor, vállalom-e a plébánia vezetését. Kitörő örömmel fogadtam, hiszen ez volt álmaimnak a plébániája, így kerültem ide-vissza plébánosnak.
Milyen élmény volt először felvenni a minisztráns ruhát? Akkor és később hogyan éltem meg ezt a szolgálatot az oltár mellett?
Nehéz az első alkalomra visszagondolnom, de azt tudom mondani, hogy éveken át minden nap minisztráltam. A szüleim mind a mai napig rendszeresen hétköznap is templomba járók. Elvittek a templomba, és gyakorlatilag én az Úr Jézus közelében nőhettem föl, akkor még a Domonkos templomba, a Tököli úti templomba jártunk, Szent Misére. Onnan vannak emlékképeim kisminisztránsként, és nyilván először, mint minisztráns fogott meg engem az oltár szolgálatánál Jézusnak a közelsége. Ezt soha nem akarom lebecsülni, és mindig is tudom, hogy egy gyermeknek a szívét ez nagyon mélyen befolyásolja, hogy Jézus közelében szolgál. Lehet, hogy csak a papot látja először, meg azokat a szép miseruhákat, meg azokat a fenkölt liturgikus mozgásokat próbálja betanulni, amitől az egész olyan szép lesz, de a szép közelében, közelségében megtapasztalja, hogy a szép a szentnek a ruhája. Biztos vagyok benne, hogy Jézus már ott formálta és alakította az én papi hivatásomat, Mint ahogyan az a fiú gyermekekben lenni szokott, én is akkor magamban odahaza misézgettem, gyakorolgattam, próbálgattam, de azt hiszem, hogy nem ez önmagában az, ami elegendő a papi hivatáshoz, hanem az a belső hívás, amit Jézus adott már egészen a fogantatásom pillanatától kezdve. A történet, a hivatás történetének a felismerése az egy külön terület, meg a hivatás maga. De idő telik el, amíg az ember erre rádöbben, hogy kiválasztott vagyok, az Úr szólítottja vagyok, és megint egy idő telik el, ez meg már a szeminárium évek, a döntés évéig, amíg az ember belülről egy személyes, meggyőződéses választ ad az Úrnak, hogy nem csak felismertem, hogy hívsz, hanem én magam válaszolok rá a teljes lényemmel, hogy itt vagyok. Attól még, hogy folyamat és természetes, a személyes találkozásnak ott vannak a nyomai ebben a folyamatban. Nyilván, ahogy említettem, nagyon sokat jelent az, hogy milyen közegben élhettem. Ez ennek a kezdete, a szüleimnek a hite, tanúságtétele. Azok a beszélgetések a vacsoránál, amit mi testvérek végighallgattunk, hogy a szüleim az 50-es években hogyan kellett, hogy helytálljanak, akár az oktatási intézményekbe, az egyetemen, ahol őket felelősségre vonták, hogy miért járnak énekarra, templomba énekelni. Ezek a tanúságtételek és beszélgetések ővelük nagyon sokban alakították az én hitemet, meggyőződésemet, hogy Jézus él. Itt kezdődik az egész történet. Jézus élete és személyes jelenléte az, ami először megfogott engem. Aztán a vallásos életünknek konkrét gyakorlatai. Tehát az, hogy én rendszeresen jártam minisztrálni, és ott kapcsolatba kerültem a Szent Istennel, még akkor is, hogyha én csak a kancsót nyújtottam oda a papbácsinak, emögött a Szent Istennek szolgáltam gyermekként. Aztán azok a lelkipásztorok, akiket már említettem, Opálegy Mihály káplánatya, az ő élete, teljes odaadása Krisztusnak nagyon nagy hatással volt szintén rám. Megéltem azt, hogy egy Jézusnak odaadott személy engem a közelségébe fogadott, és jó volt érezni azt, hogy ő Jézusnak odaadott személy. Ezt lehet, hogy gyermekként nem fogalmaztam meg így, de mindenképpen hatással volt az én hivatásom alakulására. A következő a gimnázium volt, hogy a saját döntésem és választásom alapján kívántam a Piarista gimnáziumba menni, ahol szerzetes paptanárok tanítanak. Talán nem tudtam én sem megfogalmazni, hogy miért. Az Úr Jézus vezette az utamat, hogy engem érdekelt az, hogyan tanít egy pap matematikát, vagy magyar irodalmat, vagy német nyelvet, ki tudja mit, és hogyan él együtt a diákokkal. Ezeknek a paptanároknak a tanúságtevő élete szintén alakított engem, és ott merült föl bennem először a kérdés, amikor kezdtem észrevenni, hogy az Úr Jézus szólít, hogy hát nem hív esetleg erre az életformára a szerzetes atyáknak a mintája nyomán. De aztán, ahogy így átimádkoztam, meg átgondoltam a kérdést, nem éreztem ezt a hívást. Emlékszem arra, hogy egyszer a hittanórán Jelenics István piarista tanár úr tartotta a hittanórát, és nem nagyon figyeltek az osztálytársaim mindarra, amit mondott, észrevette, és az ő megszokott kedvességével azt mondta nekünk, hogy illetve megszólított egy-két embert ott hátul név nélkül, hogy papám ott hátul, hát írja föl mindazt, amit mondok, mert mit fog elmesélni majd az unokáinak, hát ezek fontos dolgok, ezt mosolyogva kedvesen mondta, derült az osztály. Én is mosolyogtam, és közben megdöbbenve vettem észre, hogy bennem megszületett egy válasz, hogy ezek annál fontosabb dolgok, hogy én ezt az unokáimnak elmeséljem. Ezt mindenkinek tudni kéne. Mert ez az egész emberiséget átalakító élmény is és hatás Krisztusnak a jelenléte. És akkor én magam is megdöbbentem ezen a belső válaszon, hogy én nem elégedtem meg azzal, hogy én az unokáimnak majd ezt idős nagypapaként elmesélem, hanem én ezt többeknek akarom elmondani. Ezek voltak az első jelek a gimnázium időszakában, amikor elkezdtem tűnődni azon, hogy mit akarhat velem az Úr. Amikor arra gondoltam, hogy papság, hogy az Úrnak a szolgálatában vele együtt élni, és őt szolgálni, akkor megfogalmazódott bennem egy kimondatlan kíváncsiság, egy hatalmas vágy, egészen konkrétan ki tudom mondani, egy kalandvágy. Tehát én a papságot kalandnak élem meg. Egy olyan kalandnak, ahol a nap 24 órájában az Úr szülőjében dolgozom. Ezt éltem meg, hogy ez egy csodálatos kaland Jézussal, hogy ahova ő menni akar, oda megyek én is. És engedem, hogy ő oda menjen, ahova ő akar. És ez lesz az én életem útja. Még az előjárok, a püspök is Jézusnak az irányítása alatt vezetgeti az életem útját. Tehát nekem szabad egy olyan utat végigjárnom, ami nem ember által elő irányozott út, hanem amit az Úr akar. És ez nagyon izgalmasnak tűnt előttem. Ezek mind-mind befolyásoltak olyan irányba, hogy erősödött bennem ez a hívás. De még mindig nem történt meg az a személyes találkozás, ami aztán végérvényesen föltette az íre a pontot, hogy igen, én tudom, hogy az Úr hív. Ez egy konkrét eseményhez kapcsolódik, és itt tudok visszacsatolni arra, amit említettem, hogy a folyamatban ott kell, hogy legyen a személyes hívásnak és a hívás meghallásának az ideje. Egy konkrét találkozás, mert az Úr egy konkrét személy, egy valóságos, élő személy, mind a mai napig, és ahogy mi most itt ezt az interjút azáltal tudtuk elkészíteni, hogy találkoztunk, az Úr Jézus is így akar találkozni mi velünk. Volt egy barátom, aki most jelenleg szalézi papként működik az Úr szőlőjében, Ábrahám Bélának hívják, akivel együtt minisztráltunk. Mondta, hogy hallott arról, hogy a központi szemináriumban lesz egy nyílt nap. Mivel őt ez nagyon mozgatja és kíváncsi, szeretne elmenni. Nem kísérném-e én őt el? És mondtam neki, hogy jó, elmegyek. És amikor ezt kimondtam, akkor az Úr Jézussal egy ima beszélgetésem volt, ahol elmondtam Jézusnak, hogy Jézus, te látod az én szívemet, és azt is, hogy én ezt már régóta fontolgatom magamban. De ha valaki csak fontolgatja, hogy akarja az Urat követni, az még kevés, mert a hivatásnak a lényege a hívás. Hívsz-e engem? És azt mondtam neki, Jézus, tudod mit? Nyílt nap lesz a szemináriumban, nyílt kapukat fogsz nálam találni. Szólj! Ha szólsz, megyek, de ha nem szólsz, akkor én így nem tudok lépni. Te egy élő személy vagy, konkrétan mutasd meg, hogy mit akarsz velem. Elmentünk a szemináriumba, a nyílt napra, kispapok előadták az életük történetét, nagyon tetszett mindannyiunknak, de az, hogy tetszik valami, abból még nem következik, hogy ez egyértelműen egy hívás. Eltelt a nap, az este folyamán egy szentmisével zárt a szeminárium, Temesi József tartotta a szentmisét, és prédikáció gyanánt elmondta az ő életének és az ő hivatásának a történetét. Ez a prédikáció volt életem egyik legmegrázóbb prédikációja. Szinte mozdulatlanná váltam ott a padban, és elfelejtettem azt is, hogy hányan vannak körülöttem, és mi történik. Ugyanis elkezdte az atya mesélni, hogy ő egy 4 gyermekes családból származik. Mondtam, hogy véletlenül én is, de hát ez előfordulhat, és akkor utána folytatta, hogy ő volt a legidősebb a testvérek közül, és van 3 öccse. És akkor én azt mondtam, hogy húha, ez nálunk is így van. De hát mondtam, hogy hát azért sok minden egybe eshet 2 embernek az életében, és ő mondta tovább, hogy ő egészen kicsi gyermekként nagyon súlyos betegség áldozata lett, és nem tudták őt meggyógyítani. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek a szülők, és ők fölajánlották az Úristennek az ő életét. Hogyha az Úr akarja, tartsa meg papnak, ha nem, elfogadják, hogy a gyermek meg fog halni. És amikor ezt a felajánlást megtették, akkor egyik pillanatról a másikra megszűnt a betegsége. És hogy ő ebben is jelet látott, hogy az Úristen őt hívja. És akkor én kezdtem elfehéredni, mert én a szüleimtől egy hasonló történetet hallottam az én gyermekkoromról, amikor én még egészen kicsi gyermek voltam. Egyszer elkottyantották a szüleim, de szándékosan nem akarták ezt elmesélni, hogy ne befolyásolja az én hivatásomat. És akkor folytatta tovább, hogy szerzetes gimnáziumba jelentkeztem, és akkor én már kezdtem szinte rosszul lenni, mert én akkor voltam 3. gimnazista, piarista iskolában. Hogy utána miről beszélt, az már nem tudom, de nem is fontos, mert az Úr ennyit akart elmondani. Az életünk egy pontig egyezett. Éppen addig, hogy ő döntött, és az Úr szavára elfogadta a hívást. És akkor éreztem meg én is, hogy az Úr szól, hogy mintha kinyúlt volna valaki a szentéből, és ezek valaki, ezt mindannyian tudjuk, hogy az Úr Jézus rám mutat, és 50 fiatal fiú közül engem szólít meg, és azt kérdezi, hogy jössz-e? És azt mondja, hogy kövess engem. És én meg mutatok magamra, mint Lévi, hogy én, pont én. És akkor egy hihetetlen megrendültség, öröm, boldogság, kíváncsiság, vágy ébredt a szívemben. Hazafele repültem. Este érkeztem haza én is a szüleimhez, és nagy lelkesen meséltem nekik, hogy nagyon jól éreztem magam a szemináriumban, és még csipkelődtem is velük, hogy még akár el is tudom képzelni, hogy pap is legyek. És vártam a reakciót, és mondták, hogy hát nyugodtan, kisfiam, ahogyan a Jóisten akarja. se nem lelkesedtek, se nem próbáltak így józan megfontolásra késztetni, de engem nagyon érdekelt a prédikáció nyomán, hogy hogy is volt az gyermekkoromban. Emlékszem, a szüleim a fürdőszobában teregettek. És akkor tettem föl nekik a kérdést, hogy egy részlet nagyon érdekelne az életemből, hogy ti meséltetek arról, hogy én 1-2 éves voltam, és nagyon súlyos beteg lettem, és hogy nem tudtak megmenteni az orvosok, lemondtak rólam, és akkor ti elmentetek egy templomba, és engem felajánlottatok az Úristennek, és másnapra meggyógyultam, valami ilyesmit meséltetek. Hogy volt ez a történet? Ez engem érdekel. És akkor láttam a szüleimben a meglepődést, és akkor elkenték, hogy ne kelljen erről beszélni nagyon. Beteg voltál, kisfiam, imádkozunk érted, és aztán meggyógyultál. Kijöttem a fürdőszobából, kicsit csalódottan, hogy úgy látszik nem ugyanaz a történet. De nyitva maradt résnyire a fürdőszobának az ajtaja. Hallottam, hogy édesapám rémülten kérdezett édesanyámra, hogy te mondtad el ezt neki, ilyen pontosan. Kinyitottam az ajtót, és széles mosolyjal beköszöntem, hogy köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna hallani. És akkor kijöttem, és összeállt a kép. Bementem a szobámba, pizsamára öltöztem, és imádkoztam. Életemben először beszélgettem Jézussal. Úgy, mint aki ott van, mint aki szólít, mint akinek konkrét terve van velem, mint aki szeret, mint aki hív. Ezek nem akusztikusan hallott mondatok voltak, hanem a szívnek a párbeszéde az élő Istennel. Sok mindent megbeszéltünk ott azon az éjszakán. Az is szóba került, hogy ha hívlak, akkor csak velem leszel, nem lesz családod. Olyan mély szeretetet éltem meg ott, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy ez nem kérdés. Ha ez a szeretet szólít meg, és ez a szeretet lesz velem, akkor ehhez nem kell más, nem fog nekem semmi sem hiányozni. Ez volt az életemnek az első szava. Úgy mondanám, itt mondtam először igent, az a mondat, ami az énekek énekében van, hogy tégy engem szívedre pecsétnek. Az Úr akkor foglalt le, engedtem, hogy teljesen lefoglaljon. Attól kezdve már azt hittem, hogy szabad vagyok, de az igaz az, hogy még szabadabb lettem. Mert a szabadság az nem arról szól, hogy az ember valamit megtehet, amit akar, hanem az a szabadságnak a lényege, hogy azt teszi meg, amire rendeltetett, amitől igazán boldog lesz. Beadtam a jelentkezésemet az esztergomi szemináriumba, fölvettek kispapnak, akkor még egy éves katonaság következett. Amikor órákat töltöttem el, meg éjszakákat az őrtoronyban, sokat gondolkoztam Jézusról, és arról, hogy hogyan lesz ez, Uram, amikor majd együtt elindulunk. Amikor leszereltem, akkor megkezdtem a központi szemináriumban a tanulmányokat. Körülbelül egy hónap szemináriumi bentartózkodás, lelkes kezdés után egy hatalmas szárassággal találkoztam. Kétségbe estem, hogy hogy lehet az, hogy több mint egy éven át a vágy lelkesített, hogy majd elkezdem a szemináriumot, és amikor itt vagyok, egy hónap után megszűnt minden vágy. Másfél hét után azt mondtam, hogy én nem bírom tovább. Elhatároztam, hogy ezt elmondom az Úr Jézusnak, és dőlőre visszük a dolgot. Azt mondtam az Úr Jézusnak, hogy Úr Jézus, én nagyon elfáradtam ebben, és nem tudom, hogy mi történt velem. Egyet tudok, hogy én így nem tudok pap lenni. Nincs örömöm. Ez eddig volt, most nincs. Én addig itt leszek a kápolnában, amíg valami választ tőled nem kapok, és hogyha továbbra is megmarad ez a szárasság, ez az egykedvűség, akkor én holnap csomagolok és elmegyek. Azt hallottam egy olyan jó 3-4 órás csönd után, hogy vedd a Szentírást, és csapd fel, és olvasd belőle. Az apostolok cselekedeteinél nyílt ki, ahol Pál apostol elmondja az ő megtérésének az élettörténetét. Többek között azt, hogy az Úr Jézus hogyan beszél Ananiással a már megtért, összetört vak Saul meglátogatásával kapcsolatban. Elküldelek téged Saulhoz, nézd, imádkozik. Azt mondja az Úr neki, hogy kiválasztottam őt, az én eszközöm lesz, megmutatom neki, hogy mennyit kell értem szenvednie. Ez szíven talált. Éreztem, hogy én vagyok az a vaksaul, egykedvűen, erőtlenül, döntésre várva, de már az úr szólítottja. És akkor nagyon mélyen megrendültem ott a kápolnában, hangosan sírtam és zokogtam, nagyon hálás voltam neki, hogy elvette azt a terhet a lelkemről. Rádöbbentem arra, hogy azt akarta ezzel nekem megtanítani, hogy a hivatásomat is az ő ajándékaként kell elfogadni. Nem szabad ennek úgy örülni, mintha az enyém lenne. Mint ahogy később azt is megtanultam, hogy a hivatás, a papi hivatás, az az ő papsága én bennem. Ehhez sem ragaszkodhatom úgy, mintha az enyém lenne, én csak egyhez ragaszkodhatom ő hozzá. És minden más az övé, mint ahogy én is az övé vagyok. Papszenteléskor tulajdonképpen nem is a papot ünnepeljük, akit most fölszentelnek, hanem az Úr Jézus nyilvánítja ki az egész közösség előtt, hogy mi az ő akarata. Ő mondja ki a püspök felszentelő aktusa által az egész ünneplő közösségnek, hogy ő ezt az embert kiválasztotta, ezt az embert lefoglalta. Tudtam ünnepelni. Az volt a csodálatos, hogy teljesen át tudtam magam adni az ünneplésnek. Uram, itt vagyok, és az életem a tiéd. Az újmisém is egy nagyon szép ünnep volt, de azt kevésbé tudtam úgy megélni és átélni, mert akkor beleestem abba a hibába, hogy ezt most nekem kell itt elnökölni. Kiestem abból a biztonságból, hogy az Úr papságát képviselem a szentmisében, és nem a saját ügyességemet kell itt érzékeltetni vagy megmutatni. Emiatt, bár ez akkor ott nem érződött, de bennem nagyobb feszültség és nagyobb izgalom volt, mint magán a szentelésen. Azóta is szívesen gondolok vissza mindkét eseményre, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az Úr Jézus fölhasznál arra, hogy jelenvalóvá legyen a szent misén. Igazából én nagyon fontosnak tartom, hogy mindig ünnepeljem a szent misét. Én nagyon szeretek misézni. Ez az életemnek a lényege. Amikor az első szentmisében az átváltoztatás megtörtént, akkor egy nagyon mély hálát éreztem, nagyon nagy köszönet volt a szívemben, öröm. Most sokkal mélyebben átélem, mint az első szentmisében. Sokkal jobban rá tudok csodálkozni, hogy ez tőlem teljesen függetlenül Krisztus erejéből történő valóság. Sokkal inkább tudom szemlélni, mint akkor. Ez az Úrnak a cselekvése bennem és bennünk papokban, ha engedjük, hogy egyre inkább az ő cselekményévé válik a szentmise. Azt hiszem, hogy ez a lényeg.
Mikor fogalmazódott meg az a jelmondat, amit választott, és azt hogyan sikerül megélnie?
A mondatom az a II. Korintus levél 12. fejezetének 9. verse, amikor Pál apostol könyörög az Úrhoz, hogy úgy érzi, hogy most már tud az ő szolgálatában apostolként működni, de a sátán angyalától tövist kapott a testébe, és azt éli meg, hogy ez őt legyengíti, és nem tud úgy tökéletesen szolgálni, ahogyan ő szeretne, nem tudja úgy megélni ezt az apostolkodást, ahogyan ő ezt vágyik megélni. És azt mondja Pál apostol, hogy háromszor kértem az Urat, hogy vegye ezt el tőlem, és akkor fog menni. Az Úr azt mondta neki, és nekem is, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te gyengességedben lesz teljessé. Ez a mondat segített át nagyon sok válságos, küzdelmes időszakon, papságomra való készületemben, papságomban is sokszor ez erősített meg, és egyre inkább érzem, hogy erre fűzte föl az Úr Jézus az én személyes emberi és papi életemet. Azóta én is Pál apostollal inkább a gyengeségeimben dicsekszem, elfogadom azt, hogy ez a gyenge emberi életem képes őt hordozni, nem a saját képességeimből, ügyességemből, okosságomból, hanem az ő erejéből képes ő megjelenni. Tehát a papnak nem az a feladata, hogy szolgálja a rábízottakat, hanem a papnak az az elsődleges feladata, hogy Krisztussal együtt maradjon. És ha Krisztussal együtt marad a pap, akkor Krisztus rajta keresztül szolgálja a rábízottakat. Itt szoktunk mi papok is tévedni, hogy azt hiszük, hogy nekünk kell szolgálni a híveket, a testvéreket. Ez nem így van. Hanem nekünk Krisztust kell szolgálni teljes odaadásunkkal, és ha ezt megtesszük, Krisztus rajtunk keresztül szolgálja a híveket. Mert ez az ő papsága.
Mit jelent az ön számára az oltári szentség?
Nem mit jelent, hanem kit jelent. És ezzel mindent megválaszoltam. Nekem Jézus. és én tudom, hogy ő ott valóságosan jelen van. Nem az érzéseimet jelenti Jézus iránt, nem a vágyaimat jelenti Jézus iránt, hanem Jézust magát. Sokszor ülök egykedvűen az Úr előtt, sokszor ülök szunyókálva az Úr előtt, de azt tudom, az Úr előtt vagyok. Én egy olyan ajándékot kaptam, körülbelül másfél évvel ezelőtt, hogy az Úr a hivatásomon belül egy másik, még személyesebb szólítással megszólított, és többek között ennek a szólításnak, ami a papi életem megújulását is eredményezte, az volt az egyik ilyen belső üzenete, hogy töltsek el vele időt az oltári szentségben. Soha nem tudtam reggel imádkozni. Másfél évvel ezelőtt az Úr Jézus ezt kérte tőlem, hogy keljek fel és legyek ő vele. De először nem értettem, aztán megijedtem, hogy nem hagyott aludni, mindig ugyanabban az időben fölkeltett, 2 hétig, 5:30, és aztán tudomásul vettem, hogy nincs mentség, ha az Úr ébreszt, akkor ezt komolyan kell venni, és azóta egy órát reggelente vele töltök az oltári szentségben, mert ő így akarja. És mivel tudom, hogy ő van ott jelen, és ő nélküle nem tudok létezni a papságomban, vele vagyok. Hogy aztán hogyan szolgálja rajtam keresztül a közösséget, ez még már az ő ügye. Nekem azt csak hagyni kell. Az oltári szentség a mindenem. Az én papi hivatásom a szűzanyának az édesanyai oltalma alatt bontakozik és erősödik. Neki azt a csöndes anyai hátteret köszönöm, amiben részem van. Mária olyan szolidan tud meghúzódni, hogy mindig fiára mutat, mint ahogy a kánai mennyegzőn. Tegyétek meg, amit mond. Mária azáltal példaképe az egész egyháznak és mindannyiunknak, nekem is, hogy engedte teljesen az Úristennek az akaratát megvalósítani az életében. Az ő fiátja, az ő legyen szava, úgy legyen, ahogy te akarod. A papoknak is, és az én papi hivatásomnak is egy mintája, hogyan kell teljesen az Úrnak odaadni az életünket, segít, hogy megmaradj a Krisztus mellett a papságomban. Aki az Úrnak elkötelezett személy, annak számolnia kell azzal, hogy az Úrral együtt küzd, és ez a küzdelem, ez egy harc. Krisztus harca az emberiségért, a sátánnal szemben. Nem az emberekkel, a rossz emberekkel szemben, mert az igazából nem a harc lényege, hanem a sátánnal szemben. És egy pap, aki ebben a harcban részt vesz, Krisztus harcában, annak tudatába kell lennie annak, hogy kinek az oldalán áll, és ki ellen harcol. És tudatában kell lennie annak, hogy mindaddig, amíg Jézusra figyel, addig ez a harc győzelemre vihető, de amint leveszi a tekintetét a szemét Jézusról, abban a pillanatban megtámadható, sőt, a papot fogja először a sátán megtámadni. Körülbelül 2 évre datálható most már az a változás, ami először egy nagyon megrendítő és sokkoló élménnyel szembesített, nevezetesen azzal, hogy itt a plébánosi teendőim közepette, meg az emberekkel való foglalkozás közepette, azt vettem észre, hogy egyre jobban fáradok, egyre kevésbé van kedvem az emberekkel beszélni. Én vagyok az ő lelkivezetőik, és ők azok, akik hozzám jönnek, és velem megbeszélgetik a lelki kérdéseiket, és én, bár Jézusról beszéltem, egyre inkább én kerültem előtérbe, és nem az Úr Jézus. Én ezt nem éreztem, csak magát a terhet vittem, és bizony egyre kevésbé töltöttem be azt a papi feladatomat, amire az Úr kért. Én egyre inkább növekedtem, és Jézus meg kisebbedett. És ezt egy pap lehet, hogy az elején még nagyon nagy örömmel éli meg, mert szeretjük, ha mi növekedünk az emberek szemében, de a hivatásommal pont ellentétesen cselekedtem, a papi hivatásom került veszélybe. Én nem tudtam, hogy mi az én életemben ez a nehézség, hogy mi miatt vagyok egyre fáradékonyabb, egyre ingerültebb, de azt tudtam, hogy valami nincs rendjén. Leginkább az éheztett meg, amikor pszichoszomatikusan is jelentkeztek ennek a fogságnak a tünetei. Egyre nehezebben tudtam misézni. Beszédemben is azt vettem észre, különösen a prédikáció alatt, hogy nagyon sokat kell nyelnem, és nem tudok szabadon beszélni. Sőt, az evangéliumot se tudtam már felolvasni. És a legtragikusabb az volt, amikor az átváltoztatás szavait csak 3 levegővel több nyelés útján tudtam kimondani. És akkor megijedtem. A házi orvosom mondta, hogy nagy valószínűséggel pszichés problémákról van szó, neurológusnál kötöttem ki, aki azzal a hírrel fogadott, hogy atya, nagy valószínűséggel hozzá kell szokni, hogy depressziós lett. Így elcsodálkoztam rajta, bár azt mondtam, hogy előfordulhat, olyan sok depressziósal beszélek, és próbálok lelki tanácsokat adni, hát előfordulhat, hogy rám ragadt valami. Arra gondoltam, hogy kiégtem, túl feszítettem magamat a munkában. Időnek kellett eltelnie, amíg szép lassan lecsöndesedtem, és az úr egy lelki gyakorlatra invitált el. Egy olyan lelki gyakorlaton vettem részt, ahol az úr maga vezetett engem. Elkezdte tisztítani a lelkemet az evangéliumnak a nagyon egyszerű magyarázatán keresztül. Volt az elmékedésben egy olyan pont, hogy egy teljes önátadással próbáljunk meg lemondani a saját akaratunkról, a saját énünkről is. Halljunk meg önmagunknak, és adjuk át magunkat az Úrnak. És akkor éreztem meg, hogy egy csomó mindenben én még mindig kötődöm önmagamhoz, a saját elképzeléseimhez, vágyaimhoz, és hagytam, hogy meghalljak. Segíts rajtam, a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, szabadíts meg! Az Úr meghallotta a hangomat, sőt, meglátogatott. És akkor egy nagyon nagy szabadulást éltem meg, meg egy fizikai gyógyulást is a testemben. Porckorom sérves vagyok, és tapasztaltam a testemben egy változást, és akkor egy hatalmas örömmel tértem vissza a lelki gyakorlatról, hogyha az Úr engem meggyógyított, miért ne gyógyíthatna meg mást is. Ez a szabadulás még igazából nem történt meg. Én még fogja voltam a saját vágyaim teljesítésének, a saját terveimnek, a saját gőgömnek. Az Úr segítségével egyre inkább rádöbbentem, hogy nekem bocsánatot kell kérni a közösségemtől. Ezt kérte tőlem az Úr Jézus. Az jutott eszembe, hogy még egy ilyen plébános nincs. Nem is hallottam erről, hogy valaki ilyet tenné plébániáján, hogy bocsánatot kér. Mégiscsak tisztelet övez. Azt mondta az Úr, hogy türelem. Én adok neked erőt, de ezt meg kell tenned. Hát hosszasan imádkoztam, majd kiálltam a közösség elé egy vasárnap. Elmondtam, hogy engem az Úr elkezdett megszabadítani, de a szabadulásnak a kiengesztelődés az alapja. Én bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, és kérlek, hogy ti is tegyétek ezt meg a saját családjaitokban. Így kezdi megújítani az Úr az életünket. Így elkezdődött ez a folyamat az én életemben, a szabadulásnak a folyamata. Egy olyan változáson ment át az életem, amit az Úr kegyelmének, szent lelke erejének megújító csodájának tartok. Annak a csodáját élem most meg, hogy mivel teljesen ismét odaadtam magamat neki, ő rajtam keresztül véghez tudja vinni azt az emberek életében, amit szeretne. Amit nagyon fontosnak érzek most, hogy az Úr Jézus üzen, úgy érzem, nekem és rajtam keresztül az egész országnak, hogy engedni kell és hagyni kell, hogy ő megújítson minket. És ez a megújulás nem a politikai élet útján fog történni, nem is az emberek által kitalált zarándoklatok útján fog történni, hanem az ő akarata szerint. És az ő akarata az, hogy újuljon meg az ő hűtlen mennyasszonyának a szeretete, amely az egyház. Hogy az országban nem változik semmi, vagy csak romlik a helyzet, az annak köszönhető, hogy mi, az egyház, elhagytuk a vőlegényt. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus elhagyott minket, de mi már nem ráfigyelünk teljesen. Nekünk Jézusra kellene teljesen figyelnünk, és ezt jelenti a megújulás. Én azt érzem, hogy azért kellene imádkozni minél többet, hogy a mi püspökeink, papjaink megújuljanak a Szentlélekben, hogy ők ne az emberekre, ne a társadalmi politikai változásokra figyeljenek csupán, ne a társadalom elképzelése és világi mechanizmusa szerint ügyintézzenek és intézkedjenek, hanem az Úr akarata szerint. Nekünk elsődlegesen Krisztusra kell figyelnünk. Ezt a megújító munkát kell megengedni az Úr Jézusnak, hogy aztán az egyház községeink, családjaink és az egész magyar nemzet megújuljon. Többet imádkozni, többet az Úr Jézus jelenlétében lenni, és kevesebbet a világszínpadán. És amikor a világszínpadán vagyunk, akkor meg az evangéliumot hirdetni, és kompromisszummentesen az igazságot kimondani, még akkor is, ha ezért üldözés, hátrány, megaláztatás vár bennünket. Az Úr Jézus ezt szeretné, ezt az evangéliumi utat nekünk felajánlani, és erre meghívni minket. Mindenki a saját életében gondolja át, hogy tényleg teljes odaadottságban van-e, vagy pedig csak azt mondja. Meggyőződésem, ez nem az én szavam, ez Krisztus üzenete. Ugyanaz az üzenetem egy fiatal számára, mint a paptestvéreim, a püspökatyák számára, hogy teljesen adják oda magukat Jézusnak, engedjék meg az Úrnak, hogy bármit tegyen az ő életükkel, adják oda a vágyaikat, a gondolataikat, vele beszéljék meg az érzéseiket, figyeljenek nyitott szívvel, az Úr meg fogja mutatni nekik, hogy mit akar tőlük. A teljes odaadás a kulcsa annak, hogy az Úr akaratát megtudhassuk. A teljes odaadás azt jelenti, hogy az utolsó pillanatig az Úrra figyelek. Nem csak addig, ameddig én úgy gondolom, hogy most kellett volna, hogy válaszoljon az Úr, és ha eddig nem válaszolt, akkor most már én lépek, hanem még utána is. Figyeljenek Jézusra, és engedjenek meg neki mindent, amit ő tenni szeretne az életükkel.
Gável Henrik atya a tanúságtételét Kerek József rögzítette.